Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket újra a Pszichoforjú lélekerősítő podcast csatornáján. Az előző adásunkban arról beszélgettünk, hogy miért fontos a pihenés, illetve miért is olyan nehéz időként. Ebben az adásban most ezt a nehéz részét fogjuk tovább boncolgatni. A mikrofonok előtt, ahogy már megszokhattátok, ismét Szabó Eszter Judit és Herendi Kata.
Sziasztok!
A pihenés szerintem az emberek egy elég jelentős százalékánál most nagyon nehéz érzéseket hozhat be. Nagyon nehezeket.
Miért?
Mert hogy a minták, és úgy általában véve a rohanó életmódunk, szerintem ahhoz vezet, hogy szerintem nagyon sokszor elfojtjuk azokat a jelzéseket, vagy nem veszünk róluk tudomást, amik arra figyelmeztetnének minket, hogy szükségünk lenne pihenésre. És szerintem azért, mert ez sokszor olyan, nem is tudom, hogy mi erre a jó kifejezés, de hogy egy olyan mély kútba kukucskálhatunk be általa, amiben nem biztos, hogy egy átlagos hétköznapon szívesen belenéz az ember. Mert belefuthatunk olyasmibe is, hogy nem élem meg magam hasznosnak, hogyha pihenek, nem élem meg magam szerethetőnek, illetve, hogy a pihenés egy olyan fajta távoli jutalommá vált, amit így valamikor kitűztem magam elé, tudjátok, hogy majd, hogyha már tényleg a belem is kidolgoztam, akkor majd pihenek. Hogyha eljön, akkor már igazából nem is tudok vele mit kezdeni. Ez nekem így egy nagyon sokszor visszatérő saját tapasztalat is, de gyakorlatilag nincs olyan ember, akitől nem hallottam volna, hogy ott vagyok, igen, elmentem szabadságra, megvan az a kihasított időszeletke, amit én most magamra tudnék szenni, és nem tudok vele mit csinálni. Szorongató az egész, és elkezdem inkább a munkahelyi e-maileket nézegetni, meg a hírfolyamot görgetni, meg a híreket olvasni, hogy valamivel elfoglaljam magam, mert különben az egész egy ilyen nagyon, nagyon rossz és nagyon nehéz érzés halmazt hoz fel.
Két dolog is eszembe jutott. Az egyik, amit mondtál, hogy igen, hogyha a hétköznapjaink során tényleg minden kis szűk rést, minden időablakot valamilyen feladattal, vagy teendővel, vagy tevékenységgel próbálunk meg betölteni, akkor igen, nagyon is ott van a pakliban az, hogy amikor viszont ott vagyunk, hogy jó, akkor ezek a feladatok nincsenek, akkor találkozunk azokkal a gondolatokkal, amikkel valami miatt valószínűleg nem szeretnénk találkozni, mert hogyha nem is tudatosan, de hogy így a hétköznapok során nem hagyunk rájuk időt. És hogy simán lehet, hogy a pihenésre, a vágyott, a várt, az áhított pihenésre fog esni az a pont, amikor ezek a problémák, ezek a nehézségek, vagy ezek a sokszor sötét gondolatok kitüremkednek. Ilyenkor nagyon nem mindegy az, hogy mennyire vagyunk tudatosak. Nekem egyébként Márki Ádámnak az egyik cikke jutott eszünkbe, aki szintén egy ilyen kertészeti példát hozott fel, vagy hasonlatot. Úgy tűnik, hogy a szerzőink igencsak elkötelezettek az agrár ügy iránt, és ebben a dimenzióban mozognak, nem? Tehát, hogy ő meg azt mondta, hogy igen, amikor így a málnát, ha jól emlékszem, a málnát trágyázták, és hogy valahogy ezen a hasonlaton keresztül jött, hogy ebből a trágyából, vagy ennek a trágyának köszönhetően egyszer csak majd lesz gyümölcs, amit meg tudnak enni, és hogy kell hozzá ez a trágya, hogy legyen az a gyümölcs. Így jutott el Ádám addig a gondolatig, hogy igen, a lelki szarjainkkal is kell foglalkozni, és hogy nagyon nem mindegy, hogy amikor ezek így előjönnek, akkor mit kezdünk velük? Elfordulunk, ott hagyjuk, és nem használjuk őket, vagy pedig azt mondjuk, hogy oké, akkor én most ezt így arra használom, hogy aztán majd legyen belőle gyümölcs. De ez csak akkor lehetséges, hogyha megdolgozom, hogyha beleásom, beledolgozom a földbe, akkor tudnak termékenyé válni ezek a nehézségek. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy amikor ez megtörténik a pihenés során, akkor legyen bátorságunk ahhoz, hogy ezeket a nehéz érzéseket is megéljük teljes szívvel, és merjük beleengedni magunkat, mert hogyha ezt megtesszük, ami lehet akár egyéni szinten is, de lehet egy párkapcsolati konfliktus, ami pont a nyaralás során tetőzik, mert hogy addig nem volt tere annak, hogy erről beszélgessünk, erről a nehézségről. De hogyha megdolgozzuk, rászálljuk az időt, akkor simán lehet, hogy ebből, sőt, nagyobb az esélyünk rá, hogy ebből gyümölcs lesz, hogy ennek lesz gyümölcse, mint hogyha nem foglalkozunk vele. Úgyhogy nekem még
Igen.
ez a gondolat jutott eszembe.
Sokszor szerintem él bennünk egy olyan hit, hogy a nagy krízisekkel, meg az ilyen nehéz érzésekkel, nehéz kérdésekkel majd valamikor egy ilyen elszigetelt időben fogunk foglalkozni. Ezt szerintem rengetegen csináljuk, tudjátok, ez egy ilyen tipikus, ilyen modernkori ember lelki működése, hogy jönnek ezek a lelki szarok. Bocsánat, de ez egy annyira... Ez szerintem egy tök jó átfogó név, szóval, hogy
Igen.
jönnek a lelki szarok, és akkor ez a, most nincs idő vele foglalkozni, most ezt én félreteszem egy dobozba, és akkor így rácsukom a tetőt, és azt így nyomom lefelé, mindennel
Igen.
lesúlyozom, minden vacakkal, ami csak eszembe jut, ilyen töltelék tevékenységektől kezdve más problémákkal, amíg a napjaim 90%-a munka meg háztartás meg ilyesmi nem lesz. De hogy egyszer majd eljön egy pont, amikor én ezt a dobozt kinyitom, és akkor majd varázsütésre mindent megoldok.
Hát igen, csak
És
az a
akkor ilyen
baj, hogy
és...
általában elkezd szivárogni a bűz.
Persze,
Attól
meg
függetlenül,
hát...
hogy lezártad a dobozt. Bocsánat, csak egy...
Igen, meg hogy így a pihenés szerintem azért is ijesztő, mert hogy amikor így ez a csomó nehezék, az így eltűnik a doboz tetejéről, akkor ilyen Kejfej Jancsi módjára leugrik a tető, és kiömlik a sok... Jó, szerintem ezt a trágyás hasonlat... Itt eddig
Ezt
vittük az...
kimaxoltuk.
Igen, eddig vittük az allegóriát, de most már próbálom elkerülni, szóval az a lényeg, hogy az szerintem biztos, hogy az önismeret útján egy ponton mindenki rájön arra, hogy nem lesz az, amikor mágikus, misztikus módon csak és kizárólag azzal tudunk majd foglalkozni, ami abban a dobozban van egyébként elzárva, ezért kell ezekre folyamatában időt hagyni. A Dan Ariely-nek, aki nagyon sokszor idézek cikkekben, és akinek én nagyon szeretem a gondolatait, ő mondta egyszer azt a példát, hogy van az a történet, amit az időgazdálkodásban használnak, és biztos, hogy ismeritek, hogy van a befőttes üveg, és akkor van a homok, az apró kavicsok és a nagyobb kövek, és hogy az a feladatod, hogy töltsd meg a befőttes üveget úgy, hogy minden beleférjen. És hogy ugye az ideális az az lenne, hogy beleteszed először a nagy köveket, utána a kicsiket, és akkor utána beleöntöd a homokot. És hogy így kellene valahogy az időddel is gazdálkodni, mert hogy csak akkor fér bele minden a befőttes üvegbe, ami most mondjuk ugye egy nap, egy időszekvencia, hogyha először a nagyokat teszed be. De hogy mi nem ezt csináljuk, az embertok a logikával ellentétesen először a homokot szórja bele, és akkor utána már csodálkozik, hogy nem maradt hely a nagyköveknek. És hogyha ezt a hasonlatot egy kicsit így megnézzük ilyen tágabb perspektívából, akkor szerintem itt tök szépen látszik a pihenéshez való viszonyunk is. Hogy az van ugye, hogy annyira tele van minden befőttes üvegünk, ugye minden napunk homokkal, hogy e-mailekre kell válaszolni, meg kell nézni, meg kell csinálni, el kell intézni, postára kell menni, bevásárolni, főzni, mit tudom én, micsoda. Amik ugye fontos dolgok, mert kell a fennmaradáshoz, meg minden, de hogy valahogy mindig pont úgy töltjük meg a rendelkezésünkre álló időt, hogy nem marad idő a nagykövekre. És Ariely mondta azt, hogy ezek a nagykövek lennének az életed fontos kérdései, azok a célok, amiért alapvetően te szeretsz élni, és amiket szeretnél elérni. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni, ilyen nagy világ megváltó célokra, hanem csak azokra, amik téged boldoggá, meg amik teljesebbé tesznek ilyen lépésről lépésre. És hogyha ezekre a nagy kövekre nem szánsz időt, mert mindig az van, hogy folyton tele van mindened homokkal, most a trágya után teljesen belementem ebbe a kavicsbányászati
Meg
kézikönyv
is homokkal is leszokták szórni néha. És hogy ezt tesszük. Most sajnálom, de én még mindig tudok kapcsolódni
Igen,
ehhez. És lehet, hogy örökké
bármivel.
valóságon át tudnánk ezt kapcsolódni ez a hasonlathoz, vagy ez a képhez, de lehet, hogy igen,
Bármi,
érdemes
bármiben
lenne.
meg tudjuk találni,
Ele.
szerintem.
Igen.
Mindenben megtaláljuk a trágyát is, vagy a homokot. Szóval, hogy a lényeg az, hogy kizárólag akkor a szándékosan üresen hagyott időkben, amit nem töltesz fel homokkal, akkor tudnál a te nagyköveiddel foglalkozni. És ez az, ami a legtöbbünk életéből hiányzik, hogy annyira lefoglal minket az, hogy kitöltsünk minden percet valami hasznos, de sokszor, ha nagyon objektíven megnézed, egy tök homok dologgal. Értem ez alatt, hogy apró és lehet, hogy nagyon hangosan kiabáló, de inkább sürgős, mint fontos feladattal, és hogy nem tudunk a nagykövekkel foglalkozni. És ilyen nagykő például az is, amiben ilyenkor így szerintem nagyon beleszaladunk a pihenés időszakában, hogy ott van például bennem egy csomó elnyomott feszültség, egy csomó búvópatak módjára aláaknázó konfliktus, amit eddig még nem sikerült feloldani önmagamban, vagy a kapcsolatomban, vagy a családomban, vagy ilyesmi. És nyilván ilyenkor meg még rosszabbnak éljük meg ezt az egészet, mert ugye azt a pár napnyi nyaralást, azt nem azzal szeretnénk tölteni, hogy most ezt megjavítsuk legalább annyira, hogy jövő nyárig kitartson.
Hát igen, meg hogy amikor nagykövekről beszélünk, akkor tulajdonképpen miről is beszélünk? A megtartó emberi kapcsolatok az egy nagy kő, igen, az egyik legnagyobb kő a boldogságunk szempontjából, meg az elégedettségünk szempontjából a tudomány, meg a pozitív pszichológia jelenállása szerint, hogyha jól tudom, akkor a vonatkozó kutatások általában azt igazolják, hogy az egészségünk szempontjából az egyik, testi-lelki egészségünk szempontjából az egyik leginkább meghatározó tényező az az, hogy vannak-e ilyenek. Hogyha valamikor, akkor talán a nyaralásnak az időszakában, meg a szabadság idején van lehetőség arra, hogy olyan közös élményeket szerezzünk, amik által ezek a kapcsolatok tudnak erősödni. Aztán az egészségünk az egy nagy kő. Igen, nagyon nagy kő. Tisztában vagyunk vele, hogy az egészségünk szempontjából fontos a rekreáció. Igen, tisztában vagyunk vele. Mégsem tekintünk rá nagy kőként, hanem tényleg így, vagy nem foglalkozunk ezzel a kővel, hanem mindig a homokot vesszük előre, pedig hát tényleg nagyon fontos. De nekem, ahogy beszéltél, Laura Vanderkamnak az egyik könyve jutott eszembe, aminek az a címe, hogy amit a legsikeresebb emberek hétvégente csinálnak. Ezt a könyvet a Miért fontos a hétvégét pihenésre szánni cikk, vagy valóban pihenésre szánni cikk kapcsán idéztük. És neki volt az a gondolata, hogy igen, ez most a nagykövekről jutott eszembe, hogy azért érdemes tényleg rendszeresen részévé tenni az életünknek a pihenést is, mert hogy akkor van idő arra, hogy ezekről a nagykövekről gondolkozzunk, hogy tervezzünk, és hogy a nyaralásra, a pihenésre ilyen szempontból is lehet gondolni, hogy akkor egy kicsit így stratégiai szinten ránézni, akkor van helye, meg tere, sokszor még szó szerint is a víziónak, vagy annak, hogy így álmodozzunk, vagy egyáltalán gondolkozzunk a hosszú távú céljainkról, és arról, hogy hogyan szeretnénk azokhoz eljutni, vagy addig eljutni, azokat elérni. Úgyhogy szerintem ez a tervezés is lehet egyfajta, nem tudom, célja a pihenésnek.
Erre kell egyébként Arielinek ez volt a gondolatának a vége, azt hiszem, hogy még nem mondtam, hogy azért nagyon fontos, hogy hagyjunk üres járatokat, mert hogy olyankor tudunk az ezekkel a nagykövekkel kapcsolatos dolgokat egyáltalán feldolgozni. És hogy szerintem ez a pihenésben is olyas valami, amit így érdemes követni, mert a függetlenül attól, hogy mire jutottál, hogy neked mi jelenti a valódi feltöltődést, akár a homokban heverészés, akár az erdőben tett séta, és a tervezés fontossága mellett is jó néha hagyni olyan időt, amiben nem tuszkolsz bele semmit, se a naptáradba, se a nyaralásra szánt terveidbe. Mert hogy az embernek szerintem mérhetetlenül nagy szüksége van olyan időre, amikor csak úgy van. És tényleg nem kell csinálni semmit. Ez nem jelenti azt, hogy neked ülni kell a sötét szobában és nézni magad elé, vagy büntibe beülni a sarokba, hanem hogy egyszerűen csak hagyd akkor, hogy kedved szerint történjenek a dolgok. Hogyha te most abban érzed jól magad, hogy nézed, ahogy fújja a szél a fák lombját, akkor az legyen az. Hogyha neked ez végül oda lyukadt ki, hogy énekelgetsz magadban, akkor legyen az. De hogy ilyenkor megy végbe benned az a belső munka, amit szerintem így ez az a fajta munka, amit még a pihenés alatt sem érdemes megspórolni, amikor alakulnak, formálódnak benned a gondolatok, a felismerések, ami szerintem egy nagyon-nagyon szép belső folyamat, az emberi létnek az egyik legszebb vonása igazából, hogy ez megtörténik, viszont ez szerintem csak akkor tud megtörténni, hogyha hagyunk neki időt, teret, egy lyukat a kövek között.
És hogyha ilyenkor elkezdenek bennetek zakatolni azok a gondolatok és mondatok, amik azt erősítik, hogy semmire kellő, léhűtő alakok vagytok, akkor az én perfekcionista énemnek a tanácsa az, hogy akkor gondoljatok erre a folyamatra úgy, hogy valójában ti most egy feladatot végeztek, mert hogy tényleg feladat az, ha csúnyán fejezem ki magam, de nyilván nem ez a célom, hogy ezt erősítsem, de hogy alapvető szükségletünk az, hogy meghagyjuk ezeket a tereket. Szóval ez, ha tetszik, ha nem, erre szükségünk van, és pont, hogy akkor teszel magadért, és akkor teszel a teljesítményed maximalizálásáért, hogyha ezeket meghagyod magadnak. Egyébként ehhez kapcsolódóan még így kettőt-hármat visszalépve, miért nehéz témához, hogy miért nehéz pihenni. Nekem ez is még egy ilyen fontos veszőparipám, hogy azért, mert hogy, ahogy te mondani szoktad, 0 éves korunktól, vagy még azt megelőzően az anyateljel együtt szívjuk magunkba azt, hogy teljesíteni kell. És hogy mindenhol, tehát tényleg onnantól kezdve, hogy akkor kitanul meg előbb felállni, kirajzol szebben az óvodában ember alakot, kikap piros pontot. Tehát, hogy minden mindig a teljesítményről szól, ami aztán a munkavilágában még tovább durvul, és hogy tényleg, hogyha belegondoltok egy sima emberi interakcióba, amikor megismertek valakit, akkor az első dolog, amit tudni akarsz róla, az az, hogy mit csinál. Hogy ő mit teljesít, mit tesz le az asztalra, és hogy így nem olyan alapvető emberi értékek tesznek valakit értékessé, hogy nem tudom, barátságos, kommunikatív, vagy ilyesmi, hanem mennyit keres, mekkora háza van, milyen pozícióban dolgozik, vezető vagy beosztott, tehát hogy ilyen dolgok alapján, a teljesítmény alapján ítéljük meg egymást, és ez bizony arra a részére is rányomja a bélyegét az életünknek, hogy mit gondolunk arról, hogy mit jelent pihenni. Hát, hogyha te nem csinálsz semmit, akkor egy senki vagy. És hogy ez nagyon-nagyon nem így van nyilvánvalóan, de hogy mégis ezek a mechanizmusok, meg ezek a társadalmi elvárások, meg projekciók, ezek ott munkálnak bennünk folyamatosan. És amikor kényelmetlennek érezzük a pihenést, akkor ez ezért is van. Egymást frusztráljuk, és emiatt a frusztráció miatt is érezzük ezt a feszültséget ilyenkor,
igen.
Szerintem.
Igen. Igazából, ha én lennék a föld elnöke,
akkor... De jó, hogy ezt mondod, szerettem volna feltenni egy hasonló kérdést, de fejezd be, és akkor majd felteszem azt is.
Ezt csak azért mondom, hogy igazából úgy is fogalmazhattam volna, hogy szerintem tök fontos lenne a...
Nem, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a föld elnökeként hogyan vélekedsz erről a kérdésről.
Én önegyüttérzést
Elnökasszony!
Önegyüttérzést tanítanék. Igazából jó, nyilván, ha én lennék a föld elnöke, akkor eleve nem egy ennyire teljesítményvezérelt világban élnénk. Mert hogy igazából, hogyha megnézzétek, hogy hol tartunk most így a Föld, a bolygó és az emberiség szintjén, akkor így hova a fenébe rohanunk, és mikor fogjuk végre kimondani, hogy elég, és hogy nem kell ennyi, és hogy túltoltuk az egészet. De ez már egy másik kérdés, és hogyha egyszer megkoronáznak a Föld elnökévé, mert igen, lesz koronám, akkor ígérem, hogy majd részletesen is kibontom. De csak annyit akartam hozzáfűzni a teljesítményvezéreltséghez, hogy önegyüttérzést kellene tanulnunk. Ugye ez Christine Neff-nek az általam nagyon-nagyon kedvelt hát fogalma és módszere és módszertana. Van is neki erről egy könyve telisteli gyakorlatokkal, hogyha valakit esetleg érdekel. El ne felejtsük majd linkelni.
Most nagyon sok linkelni
igen,
való
de természetesen összecsipegetünk nektek mindent, amiről szót ejtettünk ma. Amikor megszólalnak bennünk ezek a belső hangok, amik azt mondják nekünk, hogy nem vagy szerethető, lusta vagy, nem vagy hasznos, nem kellene először csinálnod valamit, hogy aztán megérdemelten dögölhess egy kicsit a tévé előtt, és így tovább, hogy olyankor igazából megpróbálhatjuk ezt a belső kritikus hangunkat így kizárni, meg elterelni, meg ilyesmi, de hogy a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy ha elkezdünk vele szóba állni. És akkor így elmondjuk, tudjátok, ilyen belső párbeszéd jelleggel. Elmondjuk, hogy figyelj, tudom, hogy miért mondod ezt, mert hogy tudom, hogy korábban nem volt szabad tévét nézned, csak akkor, ha már megcsináltad az összes leckédet, és tudom, hogy a bűntudatod van amiatt, hogy a kollégáid most is hajtanak, miközben te itt lógatod a lábad itthon, de igazából annak, amit most mondasz, azon kívül nincs értelme, hogy fájdalmat okoz, és frusztrál, és az adott helyzetben nem tudok vele mit kezdeni. Úgyhogy mit szólnál hozzá, hogyha helyette inkább most megengednénk magunknak azt, hogy tényleg egy kicsit pihenjünk, és elengednénk ezeket az elvárásokat, csak egy kicsit. Ez szerintem egy tök jó gyakorlat, ugye, hogy az emberek így nem igazán szoktunk magunkkal beszélgetni szerintem. Illetve szoktunk, csak az esetek többségében úgy, hogy nem is vesszük észre. És hogy olyanokat mondunk, ahogy ezt Buda László fogalmazta meg egyszer, hogy olyanokat mondunk magunkra, hogyha valaki mástól hallanánk, már rég nem állnánk szóba vele.
Igen,
Hogy tudjátok,
igen.
hogy ezt így érdemes így megfigyelni, hogy benned milyen belső monológ megy, ahogy felkelsz reggel, hogy ó, már megint elaludtam, ah, nem lesz időm kimenni futni. Úristen, nem igaz, hogy nem tudok időbe felkelni. Na most hova tettem az oknimat? Elkevertem a kulcsomat. Tudjátok, ezek a gondolatok, amik így automatikusan pörögnek az ember fejében, hogy ezt érdemes ilyenkor egy kicsit így megcsípni, és megnézni, hogy hol tudsz elkezdeni vele párbeszédbe bonyolódni.
Azt is említetted az elején, hogy nem tanítják a pihenést, nem tanítják az iskolában. Ha lenne egy ilyen óra, ugye ott lenne, hogy nem tudom, testnevelés, magyar, meg ezek, és ott lenne a pihenés óra, akkor szerinted mi lenne az anyaga annak az órának, ami arról szólna, hogy mire figyelj pihenéskor, vagy hogy hogyan pihenj?
Hogyha nekem egy pihenés óra tananyagát és tanmenetét kellene összeállítanom, én tuti biztos, hogy foglalkoznék azzal, hogy tanuljunk meg semmit tenni. Ez a semmittevés, ez járhat egy olyan mellékhatással, hogy elkezdünk unatkozni, amitől szerintem nagyon sokan tartunk, felnőttek és gyerekek egyaránt. Sőt, szerintem a szülők is nagyon tartanak tőle, hogy mi lesz, hogyha a gyerekük unatkozni kezd, de olyas valami, amit fontos néha megengedni magunknak. Tehát arra motivál bennünket, hogy elkezdjük keresni, hogy mi az, ami ebből kivezet. Az emberek többsége nem szeret unatkozni, a gyerekek többsége sem szeret unatkozni, és hogy egy tök jó folyamatot indít el, hogy mit találok én, ami megengedi, hogy ne unatkozzak. Az unatkozás után szerintem egy csomót gyakorolnánk, hogy milyen az, amikor tényleg nem csinálunk semmit, hanem fizikailag inaktívak vagyunk, tehát ülünk, fekszünk, és nézünk valahova, és csak úgy nézünk ki a fejünkből. Erre szerintem legalább a tanmenet felét rászánnám, hogy megtanuljunk semmit tenni, hogy milyen az, amikor tényleg semmilyen szinten nem vagyunk aktívak, csak hagyjuk a fantáziánkat, illetve az agyunkat dolgozni. És a másik, ami felé elindulnék, szerintem a második fél évben az aktív pihenés lenne, hogy megnézzük azokat a tevékenységeket, amikből az ember az ősidőktől fogva feltöltődést nyert. Olyanokra gondolok, amiket szerintem így tök szépen kirajzolódott már, hogy milyen hobbit szeretnek nagyon sokan, mert hogy így ösztönösen is ráérzünk arra, hogy igen, ide kell menni, hogyha szeretnék jó érzéseket és flow élményt kapni, mint az éneklés, a tánc, a testmozgás bármilyen formája, az alkotás bármilyen formája, a...
Ezek a szavakon túli dolgok
Igen,
általában.
pontosan, pontosan. Úgyhogy én
Igen.
így építeném fel. Unatkoznánk, semmit tennénk, és utána pedig aktívan pihennénk. Ezekkel a jó kis Csíkszentmihályi által is leírt flow élményre nagy eséllyel vezető tevékenységek valamelyikével.
És azzal, hogy hogyan találjunk rá ezekre a tevékenységekre, mert hogy ez sem olyan egyszerű feladat, tehát hogy erre is érdemes időt meg energiát szánni, ezt nagyon sokszor ilyen magától értődőnek gondolják az emberek, hogy jó, akkor így rátalálok a flóra, de hogy azért ahhoz menni is kell, hogy rátalálj.
Igen. Az is egy nagyon érdekes önismereti út szerintem, mire megtalálod, hogy milyen neked való tevékenység. Egyébként a másik pedig az már az, hogy ha már a flow szóba jött, hogy igazából elengedni ebben is ezt a teljesítményvezérelt hozzáállást. Ezért szennék erre pont egy egész fél évet, tehát hogy ne az legyen, hogy én még csak a boci-boci tarkát tudom elzongorázni, ezért én nem tudok a zongorázásból semmiféle feltöltődést kinyerni.
Hogyha lenne ebből a tantárgyból egy ilyen, nem tudom, OK és felnőtteknek szóló kurzus, akkor én ott biztosan elmondanám, mert hogy így van egy csomó dolog, amit a gyerekek ösztönösen tudnak a pihenéssel kapcsolatban. A felnőttek meg aztán így elkezdik túlbonyolítani. Én biztos, hogy rászennék időt arra, hogy ami szintén neked a te szívedhez közel álló téma, hogy a minimalizmusnak a fogalmát ezt a pihenéssel is összeegyeztessük. Mert hogy én azt látom, és most magamon is azt kezdtem el megfigyelni, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy elhatároztam, hogy erre így nagyon fogok figyelni. Mi most majd 2 hétre fogunk elmenni egy ilyen belföldi apartmanba pihenni. És ez így nem egy annyira jól felszerelt apartman, de hogy ezzel nincs is semmi gond. De amit ezzel mondani szeretnék, hogy rajta kaptam magam, hogy így elkezdem túlbonyolítani. És hogy akkor most, akkor most így mit vigyünk? Vigyük el a kávéfőzőt, vagy akkor így ne vigyük el, hogy akkor hol vegyük meg a nem tudom mit, és hogy az, hogy rákészülj a pihenésre, az már önmagában egy hét, mert hogy akkor tegyük el a tollasütőt, a horgászbotot, a felfújható matracot, meg a felfújható unikorn is, mert az is van minden háztartásban, 4-5 törölközőt, hogy igaziból így egy csomó olyan tárgyat meg dolgot, ami úgy tűnik, hogy tök jó, meg hogy majd ott hasznát vesszük, de hogy lehet, hogy a pihenésnek így nem feltétlenül az a célja, hogy egy az egybe reprodukáljuk az itthoni környezetet, hanem lehet, hogy ezek az adott esetben kicsit komfortzónánkon túli körülmények, ezek így tök jó helyekre visznek, és olyan helyekre, ami új ingereket, új megéléseket hozhat az életünkbe, és hogy ne féljetek otthon hagyni a kávéfőzőt. Én ezt így biztosan elmondanám ezen az órán, mert hogy tényleg lehet, hogy van a szomszédban egy tök jó pékség, ahova meg így át lehet sétálni, és így találkozni emberekkel, meg új ízekkel, meg élményekkel. Illetve, amire te is utaltál, vagy szerintem része a csendnek, meg a nem csinálunk semmitnek, hogy nem szabad félni attól, hogy befelé figyeljünk. Annyi olyan helyzet van az életünkben, amikor igen, egyrészt teljesítünk, másrészt meg szolgálunk, hogy így másokra figyelünk, merjük megengedni magunknak azt, anyaként, apaként, nem tudom, barátnőként, barátként, élettársként, hogy egy picit magunkra is. És hogy nyilván tök jó, ha másokra is, de hogy ilyenkor, amikor ez a pihenőüzemmódban sem sikerül, akkor lehet, hogy azzal is van egy kis dolgunk, anélkül, hogy bárkit megmentenék, mert tudom, hogy szülőként a nyaralás feladatokkal is jár, de hogy akkor erre is, nem tudom, valahogy érdemes úgy alakítani talán a menetrendet, hogy külön-külön mindenkinek legyen ideje egy picit feltöltődni, és hogyha ebben az időben ez nem sikerül, akkor utána menni annak, hogy ennek vajon mi lehet az oka, hogy nekem pont, hogy a pihenés az, ami nehéz, meg pont, hogy az üres járat az, amitől összeomlok, és a feladatok tartanak össze. Tehát, hogy egy csomó izgalmas önismereti, meg önreflexiónak teret adó kérdésre ad lehetőséget a pihenés, amit szintén említettél, de nem biztos, hogy ezekkel a szavakkal, hogy hagyni szünetet. Hogy a hétköznapokban sokszor egymás szavába vágva beszélgetünk, meg ilyen nagyon intenzíven éljük az életet, de hogy izgalmas mindig megnézni, hogy amikor így mondanánk valamit magunkról, mert általában ugye azt csináljuk, akkor vajon abban a szünetben mi történik, mert akkor szerintem ilyen tök fontos dolgok szoktak kiderülni.
Nagyon szépet
Igen.
mondtál. Valami még eszembe jutott, amit így nagyon szeretnék nektek megfogalmazni, de lehet, hogy egy kicsit olyan katásan fogom, és nem annyira világosan. Hogy ugye beszélgettünk erről a bizonyos dobozról, ami tele van a lelki szarjainkkal, amit ugye nem szeretünk belenézni, és lesúlyozzuk mindenféle cuccokkal, és aztán kejfejancsi módjára leugrik róla a tető a nyaraláson, hogy szerintem tök fontos azt így tudni, hogy a kontroll az nálad van. Nem biztos, hogy a teljes, mert ugye vannak olyan mentális állapotok, amikor nem, de valamilyen szintű kontrollod mindig van. És hogy erre szerintem így nagyon fontos magadat emlékeztetni, hogy ne félj annyira attól, hogy a csendben, vagy a pihenésben, vagy hogyha lelassulsz egy kicsit, akkor majd ugye jön a kejfejancsi, és akkor leugrik a tető, és akkor az ott mind eláraszt téged. Hanem azt is lehet csinálni, hogy észreveszed magadban, hogy oké, most lekerül egy csomó külső zaj, nincs munkába rohangálás, nincsenek a napi feladatok, mert máshol vagyunk esetleg, és más környezet van, és hogy van itt ez a doboz, de hogy én nem ebben a 2-3 hetes nyaralásban fogom most ennek az egész tartalmát termékeny málna talajjá formálni. De hogy lehet, hogy ezt a 2 hetet én arra szánom, vagy nem tudom, miért vagyok ráragadva erre a 2 hétre, bocsássatok meg ezért a standard szabadság, hogy ebben a néhány napban én egyáltalán megengedem magamnak, hogy észrevegyem, hogy van ez a doboz. És hogy lehet, hogy egy picit felemelem a tetejét, és bekukucskálok, hogy mi van alatta, de lehet, hogy úgy fogok hozzáállni, hogy igen, most van arra erőm, van arra időm, megfelelő hozzá a mindenféle körülményeknek az együttállása, hogy én egy kicsit elkezdjek vele dolgozni, de lehet, hogy annyi lesz csak, hogy én ez alatt a néhány nap alatt megérlelem magamban, hogy a következő nagykövem az az lesz, hogy ennek a doboznak a tartalmát részletesen átnézzem. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire gondolok, valami olyasmit próbálok ezzel mondani, hogy nagyon félelmetes lehet ezzel a dobozzal elmenni nyaralni, az összes eddig elnyomott, elfojtott, közelebbről meg nem nézett lelki vicikvacakkal, amit magával cipel egy átlagos ember, de hogy van a fölött kontrollunk, hogy ezzel a dobozzal mit csinálunk. Még akkor is, hogyha éppen csend van körülöttünk, és semmi nem segít ennek a tetejét lesúlyozni. És ez van, amikor már szerintem annyira elmentünk a metaforák szintjére, hogy...
Igen, lehet, hogy lassan, lassan, mivel tényleg képtelenek vagyunk letenni ezt a dobozt.
Nem, mi igazából a mikrofont vagyunk képtelenek letenni, de hogy ez már valamilyen komikus, pedig higgyétek el, hogy nagyon dolgozunk rajta, hogy rövidebb és célirányosabb és konkrétabb adásokat hozzunk nektek. Még nem adtuk fel.
Igen, az nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a dobozt mi most nagyon nehezen tudjuk letenni. Lehet, hogy az egyetlen módja az, hogyha szépen lassan elbúcsúzunk tőletek, és mi is a saját kis dobozunkkal elindulunk pihenni. Ez nem jelenti azt, hogy majd nem lesznek cikkek az oldalon. Természetesen készültünk arra, hogy ebben az időszakban ne maradjatok olvasnivaló nélkül. És hát bízunk benne, hogy ezeket a podcast adásokat is majd meg fogjátok hallgatni augusztus első két hetében. Kata, te mit mondanál búcsúzásképpen? Mit kívánsz a hallgatóinknak a szabadság és a pihenés idejére?
Én azt kívánom, hogy legyen bátorságotok pihenni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy merjétek azt kimondani, hogy megkérdezem magamtól, hogy mi jelenti a feltöltődést, megtalálom, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, elengedem azt, hogy annak 100%-osnak kell lenni, búcsút veszek az összes kelltől, az összes muszájtól, és megengedem magamnak, merem magamnak megengedni azt, hogy az az idő, amit én erre tudok szenni, az tényleg a pihenésről szóljon, anélkül, hogy ez egy különösebben szélirányosított és projektesített pihenés legyen, és hogy legyen benne olyan is, amikor csak úgy vagyok.
Akkor jövök én is egy B betű szóval, én igaz, hogy ezt általában a karácsony viszonylatában szokták mondani, de hogy én békét kívánok nektek, hogy találjátok meg a pihenésben, meg a szabadságban a saját békéteket magatokkal is, meg egymással is, meg azzal a gondolattal is, hogy nem kell csinálni semmit.
És drukkoljatok, köszönjük hogy ez szépen nekünk is sikerüljön.
Igen, 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 igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok egyrészt a mai adásban, illetve a Pszichofórió lélekerősítő podcast adásának 2020-as tavaszi évadában, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani. Hogyha tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra különböző megosztó oldalakon, illetve kövessetek minket a YouTube-on is, mert ott is elérhetőek ezek az adások, de az adások mellett még több másik érdekes és tartalmas a pszichológia témájával foglalkozó videót is találhattok. Köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok.
Köszönjük szépen, nagyon szeretünk benneteket, és pihenjetek jól, békésen és bátran.
Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichofórió lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichofórió.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.